Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter az Inforádió arénájának vendége. Van olyan állapotban a magyar gazdaság, hogy egy gazdaságvédelmi akciótervet igénylő gazdasági helyzetben is fenntartható az eddigi összes családi kedvezmény?
Igen, mert ez politikai döntés kérdése, és az biztos, hogy az utolsó, ahol bármilyen forrást elvonnánk, az a családtámogatási rendszer lenne. Ráadásul azért, hála jó Istennek, nem arról beszélünk, hogy a legpesszimistább gazdasági előrejelzések sem arról beszélnek, hogy a források itt Közép-Európában és ezen belül Magyarországon csökkennének, hanem hogy a növekedés mértéke fog lassulni, és az a kérdés, hogy mennyire.
De az kérdés még, hogy mivel lehet a növekedést saját forrásból fenntartani, az állam szokott ilyenkor költekezni, ameddig van rá pénze.
Hát ez egyik lehetőség, hogy az állam költekezik, de mi semmiféleképpen nem szeretnénk azt, hogy a hiány elszaladjon, sőt, ugye úgy terveztük a jövő évi költségvetést, amire nem volt példa a rendszerváltozás óta, hogy csak 1%-os a költségvetési hiány, és az általános tartalék is 1%. Tehát mi egy kifejezetten konzervatív gazdaságpolitikát és költségvetési tervezést folytatunk.
Mikor lehet kilábolni ebből a csökkenő szakaszból, ami Európát és különösen Németországot jelzi a kormánynak? Van erre valamilyen előrejelzése?
Sokféle előrejelzés van, amelyek nem kormányzati előrejelzések, hanem nagyjából mi is azokból az európai intézetek által készített, Magyar Jegybank által készített előrejelzésekből, vagy magyar gazdaságkutató szervezetek által készített előrejelzésekből indulunk ki, amelyek a sajtóban is megjelennek. És azt tudom mondani, hogy azért ezek rendkívül nagy mértékben különböző jövőképet vázolnak föl. Tehát ha csak a jövő évi növekedésre vonatkozó prognózisokat nézem, akkor a 2,8%-tól, amit talán a GKI jövendől, akik azért rendszeresen alá szokták ezt becsülni, a 4,1-2%-ig mindenre van előrejelzés. Azért ez egy óriási különbség, és nem 2021-ről vagy 2022-ről beszélünk, hanem a egy hónap múlva elkezdődő jövő évről.
Említette a jegybankot, nekik nagyon részletes versenyképességi programjavaslataik is vannak. Rendszeresen előállnak ezzel. Ezt a kormány, ez átmegy a kormány szűrőjén, ezeket tárgyalják? Ez egy független intézmény.
Igen, a kormánynak van egy gazdasági kabinetje, amely részletesen szokott foglalkozni ezekkel az előterjesztésekkel, és a nagyobb jelentőségű javaslatokat, programpontokat, azt pedig kormányülésen is meg szoktuk vitatni, a pénzügyminiszter úr beszámol ezekről részletesen.
Sarkalatos törvények, súlyos törvények változása még ebben az évben, vagy jövő tavasszal várható-e?
Hát mindaz, amit el szeretnénk fogadni, az már az országgyűlés előtt van, hiszen a rendes törvényalkotási eljárás keretében elfogadandó törvényeket be kellett nyújtani november közepéig. Úgyhogy olyan szándék, ami ezekből nem derül ki, az nincs, vagy legfeljebb, hogyha a kormánynak oka van arra, hogy éljen azzal a lehetőséggel, hogy gyorsan fogadjon el, 48 órát fogadjon el törvényt, akkor az eddigi házszabályi keretek között ugye egy fél évben 4 esetben van erre lehetőség. Ezt a házszabály elfogadásakor jelentősen szűkítettük. Lehet, hogy lesz ilyen, de én most olyan nagyon nagy sürgető szükséget nem látok.
Képviselőkről sem tud, akik esetleg látnak, a kezdetek kezdetén, 10-es években nagyon jelentős volt a képviselők által egyéni indítvány. Minden jutott nagy jelentőségű törvény.
Hát igen, ez akkor egy megalapozott, vagy megalapozatlan, de kritikára adott okot mindenféleképpen. Senki nem vitathatja azt, hogy a képviselőknek van törvénykezdeményezési joga. Az egy más kérdés, hogy nagy kódexeknél szerintem is az a szerencsésebb, hogyha a kormány a kezdeményező. De ezt a gyakorlatot, és senki nem értékelte ezt, tehát azok, akik annak idején kritizálták, azokban az a korrektség nem volt meg, hogy az elmúlt években azt is hozzátegyék, hogy gyakorlatilag az új házszabály hatályba lépésével 2014 után jelentősen lelassult a törvényhozás eljárás, és az sem, hogy egyébként a nagy komolyabb jogszabályok előterjesztői most már kivétel nélkül a minisztériumok és maga a kormány, és egyébként az előterjesztések szerint több mint 80, de lehet, hogy most már közel 90%-a is a kormánytól jön.
Média törvénymódosítások készül-e?
A benyújtottan túl én nem tudok semmilyen média törvénymódosítási szándékról.
A média tanács kiegészül-e még idén?
Igen, a mai hírek között láttam, hogy az illetékes bizottság javasolt is tagokat.
Ebben az évben még meg is szavazza?
A terveink szerint decemberben az utolsó ülésen tudunk dönteni.
Országos Bírósági Hivatal elnökének jelöltek már valakit?
A köztársasági elnök úrnak kell jelölnie. Ez ő döntése, akkor tudjuk őt megválasztani az idei évben, és én annak örülök általánosságban, hogyha minél rövidebb nincs, vagy minél rövidebb az interregnum a különböző alkotmányos intézmények élén, hogyha a köztársasági elnök úr a napokban jelöl. És miután ez eddigi gyakorlata az volt, hogy ha lehet, akkor rövidek legyenek az alkotmányos intézmények élén a vezetőváltás miatt adott esetben feltétlenül előálló interregnumok, azért én remélem, hogy, vagy úgy gondolom, hogy jelölni is fog.
A nevét tudja már?
Nem.
Akkor menjünk tovább. A földhivatali ügyintézést hogyan kívánják tovább digitalizálni? Mert erről korábban megjelent egy információ.
Azt szeretnénk, hogyha lenne egységes földhivatali nyilvántartás, és hogyha gyorsabb lenne a földhivatali nyilvántartás vezetése, tehát ez a kettős cél. Ma azért azt látni kell, hogy megyénként tudunk csak adatokat kinyerni a földhivatali nyilvántartásból, és ez azt jelenti, hogy 19 megyében is a fővárosban kell adatokat egységesíteni, akár egy olyan törvényjavaslathoz mondjuk, ami a termőföldeket érinti. Tehát ez nem is túl korszerű, nehézséget is jelent, az elővásárlási jogra jogosultak felkutatása szempontjából adott esetben gyakorlati problémákat is jelent, ezért szeretnénk, hogyha digitalizálnánk és egységesítenénk az ingatlan nyilvántartást, és a másik cél pedig az, hogy lehet, akkor gyorsabb legyen. Tehát nem mondom, hogy minden részletszabályt át kell venni abból, ami a cégbíróságnál történt, és ami egyébként az előző kormánynak, a szocialista, a szabaddemokrata kormánynak a kevés jó intézkedése közé tartozott, de az mégis egy jó minta egyébként. Tehát ha megnézzük, akkor az elején ott is sok kritika és ellenállás volt, de valójában mára a cég nyilvántartás és a cég eljárás változás bejegyzések azok felgyorsultak, elektronikus úton intézhetőek, megszűntek azok a méltatlan állapotok, amelyek a különböző cég nyilvántartási iratok vagy módosításra irányuló kezdeményezéseknek a benyújtása kapcsán azt megelőző időszakban tapasztalható volt. Tehát van egy jó példa, szerintem amennyire lehet, a jövő az digitalizáció és az, hogy elektronikus ügyintézést honosítsunk meg ott, ahol lehet. Nyilvánvaló ez a kormányhivatalokra csak részben igaz, de a földhivatali eljárásra, ahol egyébként mondjuk egy adásvételi szerződésnél amúgy is ügyvédkényszer van, ott ennek ma csak a technikai feltételei hiányoznak.
Befogálni az általános államigazgatási ügyintézési határidő? Ez a cél?
Szerintem befogálni, sőt, annál még gyorsabbat is el lehet érni. Tehát én nem örültem az egy órás cégbejegyzésnek, mert szerintem az meg túlzás volt. Tehát egyébként jó reformjavaslatok között én ezt egy negatív javaslatnak tartottam.
Hamar munkaritkán jó, vagy miért?
Hát, azért, mert azért a visszaélésekre is lehetőséget ad az, hogyha valami nagyon-nagyon gyorsan megtörténik. Tehát az, hogy nem egy hónapig vagy két hónapig tart egy cégbejegyzés, hanem három napig, ez pozitívum. Szerintem a túlkapásokat érdemes elkerülni, az egy órát azt én például ilyen túlkapásnak tartom, ami akár visszaélésekre is okot adhat.
Be kell állni a nagyjából 30 napra? És az egy normális?
Szerintem háromra is beállhat.
Háromra?
Az lenne a normális.
És erre fognak beállni egy digitális ügyintézési?
Szerintem ez a reális célkitűzés.
Megkezdi munkáját az új Európai Bizottság. Nagyobb többséggel szavazták meg, mint a Juncker Bizottságot annak idején. Mit vár ettől a bizottságtól a magyar kormány?
Azt reméljük, hogy tanul az elődje hibáiból. Tehát a Juncker Bizottság után, ha valaki egy jó politikai agendát akar megfogalmazni, akkor elegendő csupán elkerülni azokat a hibákat, amelyeket a Juncker Bizottság jelentős számban vétett. És szerintem ma a legfontosabb, ha nem is konkrét ügyet kell említeni, akkor az, hogy az a komoly különbség, ami Közép-Európa, Kelet-Közép-Európa és Nyugat-Európa között megvan, ezt ha lehet, akkor mérsékelni kell. Ha valaki egy sikeres és erős Európát akar, akkor ezt az árkot betemetni akarja és nem mélyíteni. És egyébként pedig, ha Európáról beszélünk, akkor a bővítés perspektíváját is nyitva kell tartani, és ebben pedig a magyar biztosnak úgy szerepel.
Mit lát abban az árokban, ami a keleti meg a nyugati felet elválasztja egymástól?
Társadalmi, ideológiai, politikai különbségeket.
De ez normális, nem? Hát más társadalom, más politika, más ideológia.
Igen, ezzel önmagában nincs is baj. Az a kérdés, hogy azzal a megértéssel és toleranciával viszonyulunk ezekhez a különbségekhez, amivel egyébként ma mi viszonyulunk minden értetlenségünk ellenére a nyugat-európai társadalmi fejlődésekhez, vagy azzal a kirekesztéssel és intoleranciával, amivel a nyugati társadalmak vagy nyugati politikai elit jó része viszonyul ma Közép-Európához.
De ez hatásos kirekesztés?
Nem, szerintem hatástalan, de az európai egységet vagy a sikeres európai együttműködést jelentős mértékben ássa alá.
Az új bizottsági elnök agendáját biztatónak tartja mindabból a szempontból, amit most elmondott?
Amit most látunk, annak alapján igen. Tehát természetesen a puding próbálja az evést, tehát én azt tudom csak mondani, hogy ami eddig elhangzott, amit eddig láttunk, és amit a bizottsági elnök szavairól és tetteiről és ezeknek az összhangjáról tudunk, az eddig mérsékelt bizakodásra ad okot, és hát egy napja vannak hivatalban, tehát most várjuk azt, hogy gyakorlatban mi lesz ebből.
Mi a jelentősége annak, hogy a bővítési portfóliót a Magyar Várhelyi Olivér kapta?
Azt, hogy ez egy valóban fontos és fajsúlyos portfólió, minden még ellenzéki újságok és hírmagyarázók és Európa szakértők is azt írják, hogy minden korábbinál fontosabb tisztség, tehát 2004 óta ugye ez az ötödik bizottság, amely Magyarország képviseltetve van, az elsőben csak fél évig volt. Azt mondhatjuk, hogy ez a legfontosabb tisztség, amit eddig kaptunk, és hát hogyha Európa erőt akar mutatni, és valóban azt akarjuk, hogy nagyon hosszú időn keresztül az Európai Unió és Európa ne különüljön el, és az a bővítési perspektíva, amelyen szépen hangzik, és amelyen sokat beszélünk, az fönnmaradjon valóban, akkor meg kell nyitni a lehetőséget az észak-balkáni államoknak is a csatlakozásra. E tekintetben nem állunk jól, itt volt egy az Európai Unió hitelességét nagy mértékben romboló döntés nemrég, amikor a hollandok és a franciák Macedónia, vagy most már Észak-Macedónia csatlakozását vétózták meg. Ez semmiképpen nem szerencsés, és általánosságban is, tehát ha Európa erős, akkor nem kevesebben leszünk, mint ami az elmúlt öt évben történt, amikor a második legerősebb gazdasággal rendelkező európai ország elhagyta a közösséget, hanem többen leszünk.
De mit fog csinálni a biztos, amikor a magyar biztos, amikor az államok bármikor megvétózhatják bármilyen bővítési tervét? Hát
az ő feladata nyilván az is, hogy az államokat is rávegye arra, hogy nekik is előnyös a bővítés. Természetesen túlértékelni sem kell egy-egy biztosnak a szerepkörét. Itt a végén azért a miniszterelnököknek van döntő szava, de el kellene jutni oda, és ez ebben nagyon nagy szerepe van a bővítési biztosnak, hiszen a bővítési tárgyalásokat mégiscsak ő folytatja, le ő irányítja, hogy olyan megállapodások szülessenek a bővítési tárgyalások során, ami meggyőzi az Európai Unió tagállamait, hogy érdemes úgy dönteni, hogy a közösség egy újabb taggal bővül, ahol pedig még meg sem kezdődtek a tárgyalások, ott pedig arról kell meggyőzni a tagállamokat, hogy érdemes megkezdeni, és hogy igenis van hosszú, sőt, jó esetben már középtávon is perspektíva abban, hogyha az Európai Unió újabb országokkal bővül, nagyobb lesz, többen leszünk benne, új piacok lesznek, és ráadásul lehetőséget adunk másoknak is arra, hogy az az életszínvonalbeli felzárkózás megkezdődjön, ami azért 2010 óta itt Magyarországon is zajlik.
Várhelyi Olivér is, és más biztosok is rendszeresen elmondják, hogy biztosként nem hazájuk kormányainak, hanem az Európai Unió érdekeinek képviselői. Mi haszna van egy országnak abból, ha a hazája, polgára egy fontos portfólió vivője?
Ezt egy ritka álszent vitának tartom. Olyan álszentnek, amilyen álszentek ma az európai intézmények, különösen az Európai Parlament. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy nincs jelentősége annak, hogy egy biztos francia, német, magyar vagy osztrák, akkor ez értelmetlenné tenni azt, hogy egyébként a legnagyobb országok kormányai is lobbiznak bizonyos biztosi portfóliókért.
Nem mennek is egy menő harc egy-egy posztért.
Igen, tehát ebből látjuk, hogy valójában ez nem más, mint szemfényvesztés és hazugság. Az igaz, hogy természetesen az uniós szerződés mindenkit köt, és az uniós szerződés alapján ezek a biztosok nem a tagállamaikat képviselik a biztossá válásuktól kezdve, hanem azt a európai közösséget, amelynek kormánya maga a bizottság. Ez rendben is van, de azért mégiscsak ezek a biztosok a saját országukról mindenki másnál több információval rendelkeznek, segíteni is tudják ebben a bizottságot és a bizottság elnökét, és az sem vitás, hogy azért ők megszűnnek magyar tisztségviselők, német tisztségviselők, francia tisztségviselők lenni, de nem szűnnek meg, ha korábban még nem szűntek meg magyarnak, németnek vagy franciának lenni.
Magyarország és az Európai Bizottság álláspontja a bővítéstől ma egy irányúnak látszik?
Igen, Magyarország álláspontja teljesen világos, az Európai Unió új vezetésének, itt elértve a bizottság elnökét elsősorban, a véleménye is ebbe az irányba mutat. Tehát a bizottság új elnök asszony azt egyértelművé is tette, hogy azért is jelöl magyart erre a tisztségre, mert a magyar bővítéspolitikát ismeri, és azzal teljes mértékben egyetért.
Akit Magyarország az Unióban szeretne látni, az nagy valószínűség szerint középtávon az Unió tagja lesz. Lehet így fordítani?
Szerintem úgy lehet fordítani, hogy nagyon nagyot léphet előre a következő 5 évben, hogyha a magyar bővítési biztos eredményes munkát tud folytatni, és innentől ez már nem Magyarországtól függ, hanem kifejezetten Bárhelyi Olivér személyes teljesítményétől.
Milyen európai migrációs politikára számít az új bizottságtól? Egyáltalán a bizottságtól kell-e új migrációs politikára számítani?
Szerintem kell. Hogyha a bizottság szintén egy erősebb és egységesebb Európát akar, akkor ettől a vitától igyekszik megszabadítani a kontinenst, vagy legalábbis az európai közösséget. És ettől a vitától meg lehetne szabadítani az európai közösséget, csak akkor valóban, ha szolidaritásról beszélünk, akkor rugalmas szolidaritásról kell beszélni, hogy ezt a nem teljesen világos, nem teljesen érthető, de talán megfejthető európai fogalomrendszert hozzuk itt be. Tehát mi mindig elmondtuk, hogy Magyarország kész vállalni terheket. Tesszük is ezt. A Hungary House program például egy jó példa arra, hogy a valóban bajba jutottakon helyben is lehet segíteni, de nem vagyunk hajlandó bevándorlókat befogadni. És számtalan közép-európai állam így van ezzel. Tehát, hogyha a kötelező elosztási kvótákat a bizottság nem erőlteti tovább, a korábbi javaslat a bizottság visszavonja, ami ma is egyébként a tagállamok asztalán van, vagy új javaslatot készít, akkor szerintem lehet kompromisszumot találni.
Milyen kompromisszummal megy a magyar kormány ezzel a rugalmas szolidaritással?
Egy pont van nekünk, amin semmiképpen nem tudunk átlépni, hogy mi kötelező kvóta szerinti elosztást nem tudunk elfogadni. Volt egy népszavazás is, ahol 3.400.000 ember szavazott erre, ami azért iszonyatos választói tömeg. Teljesen világos felhatalmazása van erre a magyar kormánynak. Ez az a pont, amit nem tudunk túllépni. Egyébként nyitottak vagyunk arra, hogy meghallgassuk az új bizottság javaslatát.
Kvóta per is folyamatban van. Ez ennek a kimenetele eldönti a vitát, vagy nem dönti el a vitát?
Szerintem nem tudja eldönteni a vitát. Azért nem tudja eldönteni a vitát, mert még a korábbi kvótaperben hozott határozat is csak azt mondja, hogy rendkívüli helyzetben lehet a bizottságnak olyan eszköze, hogy elosztásról döntsön, de még a bíróság sem merte azt kimondani, pedig a bíróság tevékenység az elmúlt években felettébb kiterjesztően értelmezi a szerződéseket, hogyha közösségi hatáskörökről beszélünk, de ők tudták azt mondani, hogy ennek van jogi alapja. Rendkívüli helyzetben, kvázi rendkívüli jogrend esetén mondta azt, hogy ilyen jogköre a bizottságnak lehet.
Háború esetén például természeti katasztrófa. Ilyenkor van rendkívüli jogrend.
Igen. Tehát, hogyha annak következtében áll elő egy rendkívüli helyzet, akkor tudja elképzelni a bizottság, akkor tudja elképzelni még a bíróság is azt, hogy elosztásra sor kerüljön.
A következő uniós keretköltségvetés tárgyalásai, azok mikor kezdődnek, és van-e már a kormánynak egy összeállítása, amivel ott ki akarja nyitni a vitát?
Ezek folynak, most már több mint egy éve folynak, csak annyiban mégis nagyon kérdése a gyakorlat szempontjából és a valóság szempontjából fontos volt, hogy most tudjuk elkezdeni, mert az előző bizottság volt annak is az oka, hogy érdemben eddig ezek a tárgyalások nem folyhattak, mert egy olyan előterjesztést, javaslatot, költségvetési javaslatot tettek le a tagállamok asztalára, ami vita alapnak is nagyon gyenge volt. Tehát ha az új bizottság képes itt is arra, hogy nagyjából valamennyi érdeket figyelembe véve egy jó kompromisszumot hozzon létre, akkor a költségvetést akár már a horvát elnökség alatt el lehet fogadni. Ha ez nincs így, akkor majd a német elnökség alatt, tehát a következő év második felében lesz a német elnökség, akkor csak akkor tudjuk elfogadni. Ha akkor se tudjuk elfogadni, akkor kvázi a korábbi költségvetés számaival működik tovább az Európai Unió, ugyanúgy, hogy a tagállamok többségében is, ahogyha a parlament nem tud költségvetést elfogadni.
Azt ugye 2020-as, tehát a keretköltségvetés előtt itt azt viszonylag hamar megtárgyaltak, és ez nem nagyon különbözött a bizottság eredeti előterjesztésétől. Ez ad valami lendületet a keretköltségvetésre, vagy teljesen különböző dologról van szó?
Teljesen különböző dologról.
Tehát mindegy, hogy ott milyen egyetértés volt?
Hát igen, mert az egy költségvetésen belüli költségvetés. Most, hogyha
az előző, a mostani hetesben belül.
És soha nem azon van a vita, mert gyakorlatilag predesztinálja az éves elosztást a 7 éves költségvetés. A 7 éves költségvetésen van nagy vita, ami most ugye 21 és 28 közötti, plusz még majd 2 évre, hiszen 2 évvel később időpontig lehet hívni a támogatásokat szól.
De itt a britek kilépése az egy fix pontnak számít? Tehát őket pótolni kell, be kell fizetni, vagy ez se számít még fix pontnak?
Szerintem semmi nem fix ma, ami a britekkel kapcsolatos. Még talán a kilépés sem, bár ha jól látjuk az Egyesült Királyságban folyó kampányból érkező híreket, akkor azért a kilépés most politikailag valószínűleg látszik, de ez is csak a december 12-i brit választás eredménye után jelenthető ki.
És a költségvetésben a fejlesztési források elosztása és azok a nagy költségvetésben elfoglalt aránya a kérdés, vagy valami más is kérdés még?
Hát ez a legnagyobb kérdés, szerintem ha egy végtelenül bonyolult költségvetést akarunk egyszerűsíteni, akkor azt mondhatjuk, hogy volt egy konszenzus ugye 7 évvel ezelőtt, hiszen akkor el tudtunk fogadni egy költségvetést. Ez a költségvetés szerintünk egy jó költségvetés volt, hogy aztán mennyire váltotta be a hozzáfűzött reményeket, az arról lehetnek különböző vélemények, de alapján akkor ezt minden tagállam konszenzussal el tudta fogadni. Most eltelt 7 év, mi változott? Az, hogyha a britek valóban kilépnek, akkor egy komoly nettó befizető tagállam lép ki, ami azt jelenti, hogy a második legerősebb gazdasággal rendelkező országa távozik az uniónak, ez körülbelül 10-11-12-13%-át jelenti a nettó befizetéseknek. Tehát, hogyha ugyanazt a költségvetést el akarnánk fogadni a britek nélkül, akkor minden államnak azt kellene elfogadni, hogy ennyivel szűkülnek a források. Szerintem ez egy korrekt kiindulási alap. Mi ezt el tudjuk fogadni, de ennél többet nem.
Most kaptam az információt, hogy Németországba utazik, 3-án, ha jól sejtem.
Holnap, igen.
Az holnap. Mi dolga ott?
A német kancellária miniszterrel találkozom.
Tárgyalni kell valamiről?
Évente tárgyalunk, tehát tavaly is találkoztunk, és a kancellári látogatásokon, illetve a magyar miniszterelnök Berlin látogatásán is ott voltam, és külön a kancellária miniszterrel pedig van egy olyan együttműködés, amelynek keretében a két kormány közötti kapcsolatokat tekintjük át, és az éppen aktuális idei egyeztetés jövőre, vagy a holnapi napon lesz este Berlinben.
A gazdasági kapcsolatok azok közismerten fényesek. A politikai kapcsolatokat azt milyen jelzővel lehet most leírni Magyarország és Németország között?
Hát nem annyira fényesek, mint amilyenek a gazdaságiak. De alapvetően ma ez konszolidáltnak nevezhető, de azért azt látni kell, hogy Németország a mi megítélésünk szerint nem támaszkodik kellő súllyal azokra a természetes szövetségeseire, akik itt Közép-Európában találhatóak, többek közt a V4-ekre. És ennek a következménye az, hogy például látszik az elmúlt hónapokban, talán most már azt mondjuk, hogy elmúlt egy évben, hogy a francia külpolitika pedig ezt a lehetőséget felfedezte, és sokkal nyitottabb ma a V4-ek irányában, mint bármikor korábban. Ráadásul Németországban az a stabilitás, ami oly hosszú időn keresztül jellemezte a német belpolitikát, az is megkérdőjeleződött. Gyakorlatilag, ha nincs is még koalíciós válság, de annak az előszobájában vagyunk az SPD elnök választását követően, ahogy a két induló páros közül, hiszen ott már ilyen borzalmasan fejletté vált a demokráciai párosokat választanak a szociáldemokratáknál, az nyert, amelyik nem akarja a koalíció folytatását a jelenlegi feltételek mellett. Ami jelenthet kilépést, és jelentheti azt is, hogy megpróbálják módosítani a koalíciós megállapodást, de erre viszont ezt kategorikusan mind a CDU, mind a CSU kizárja. Tehát azt látjuk, hogy van egy politikai instabilitás, azt látjuk, hogy Németország ezért Európában nem játszik olyan vezető szerepet, mint ami gazdasági erejénél és méreténél fogva megilletni, és amúgy is azt látjuk sajnos, hogy több esetben a németek nem tulajdonítanak olyan jelentőséget a mi térségünknek, mint amit egyébként akár csak a gazdasági kapcsolatokra tekintettel is érdemes lenne. És ha megnézzük ennek milyen következményei voltak mondjuk a június végi Európai Uniós csúcson, amikor a tisztségviselőket jelöltük, akkor jól látható, hogy még ha végén egy német bizottsági elnök is tett, ez mégsem volt Németország számára diadalmenet.
De milyen lenne az, ha Németország jobban felfedezné az együttműködés érdekeit ebben a térségben? Volt ilyen időszak korábban?
Hogyne, sőt, korábban nem csak ilyen időszak volt. Még egyébként a Merkel kormány első két ciklusát, bizonyos értelemben még a harmadik egy részét is beleértve. Tehát ugye azért az európai gazdaságpolitikáról sokféle elképzelés van, és a németek alig ha találnak máshol szövetségest, mint Közép-Európában. Talán még kisebb-nagyobb mértékben a skandináv országokban, de a déli államokban semmiképpen nem fognak. Tehát az, hogy egy fegyelmezett költségvetési politika legyen, és ez a gazdasági növekedésnek ez legyen az alapja, vagy pedig hitelből komoly eladósodás mellett próbáljunk meg Európában gazdaságot, vagy gazdasági eredményeket elérni. Ez egy olyan komoly vita, amiben Németországnak eminens érdeke, hogy az előbbi álláspont győzzön. És ebben csak ránk, vagy leginkább ránk számíthat.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.